pecét van a vízszentelés, és ezen a mai napon, és ezt a keresztelkedést készítette elő a karácsonyi bőjön, amit mi most Adventnek nevezünk. Nyugaton azonban az első eseményre, a napkeleti bölcsek látogatására szegeződött a figyelem, bár azért valamiképpen túlzás is szűkítés ezt a szünetet három királyoknak nevezni, akár minden is hagyományos, hiszen sokkal mélyebb és tágabb a mondani valója, mert az Epifánia az a ókori világban egy királynak, egy uralkodónak a dicsőséges bevonulását jelentette. Leginkább uralmának a kezdetét, de az a pont, amikor ő teljes uralkodói végében megjelenik a világ előtt. Ezért énekelünk az introitusban, hogy íme eljön az uralkodó az Úr, és kezében az uralom, a hatalom és az ország. Tehát gyönyörűen kiegészíti a betlemi jelenetet, hogy aki emberi testben, gyengeségben született, szegénységben, alázatban, az a mai napon felrakott istenségének fényével. És ő az, aki majd húsvétkor beteljesíti a megváltói küldetését, ezért van az, hogy ma a karácsonyi ünnepkörnek a lezárásán, a csúcspontján, mindegy áttekintünk a következő csúcspontra, a húsvétra, és megkérdezzük ünnepélyesen a húsvéthoz kötődő mozgó ünnepeket a következő év során. Igen, testvérek, tehát az első esemény a napkeleti bölcsek látogatása, amelyben a nyugati egyház meglátja a pogány népek zsengéjét. Amit az Úr Jézus mondott, hogy menjetek az egész világra, tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, az tulajdonképpen királyában most megvalósul. Ezek a napkeleti bölcsek ugye bizonyosan tudjuk, hogy nem királyok voltak, mágusnak nevezi őket a Szent Szöveg, tehát valamiképpen közük volt a pogány perzsa valláshoz, de közük volt a tudományhoz is, hiszen nagyon jól ismerték a csillagok járását, és hát ebből különböző ugye jeleket próbáltak kiolvasni, így például, amikor megjelent ez a fénylő jelenség az égbolton, hogy találkozott a Szaturnusz és a Jupiter a Szűznek a csillagképében, akkor ebből következtettek, hogy ő király született a zsidóknál, mégpedig Szűztől, tehát voltak ilyen ókori proféciák is, hogy Szűztől születik az, aki majd meghozza a világnak a béke és a végső harmónia állapotát. Tehát ez indította őket pogány létükre, hogy azért az igazságot keresse, elinduljanak a messzi bizonytalan útra, és hát fölkeressék azt, akiről az egyek hirdetik az ő dicsőségét. Pogány vállalkozó, de mégis hát a bölcsességet szerető bölcsek végül is megtalálják ezt a uralkodót, nem a király udvarban, nem a fővárosban, hanem egy egészen elrejtett helyen, és ebben a pillanatban válnak igazán bölcsé, mert oda találnak az igaz bölcsesség forrásához. És ebben a pillanatban válnak igazán királyá és gazdaggá, amikor odaadják földi kincseiket, hiszen megkapják a hit ajándékát, a legnagyobb kincset az összes közül. De az ajándékaik sem átlagosak, nem olyasok, amit általában viszünk egy csecsebőnek, hanem misztikus négyértelme van ezeknek a tárgyaknak. Ez is mutatja, hogy valamiképpen tudatosult lennünk, hogy kit látnak és ki előtt gondolnak. Mert hogy az arany a királyt illeti, a tömény az Isten, és hát a mirra, amivel a holtakat készítették elő a temetésre, az a haladó embernek az emberségét, a gyengeségét jelenti. Tehát egyszerre hallják, hogy Istennek, királynak és haladó embernek. Megtalálták tehát az igaz hitet, és mosolyát belsőre átváltoztak. Ezért is mennek vissza hazájuk a másukon. Nem csak azért, mert hogy ugye praktikus okokból el akarták kerülni a hosszúálló előadást, hanem erkölcsileg is érthető ez a másik út. jön ő neki hódolni, vagy hallgatni az ő szavára. Ezért volt fontos az, hogy 30 éves korában megkeresztelkedik a Jordánnál, erre külön is emlékezünk majd 10-8-án, hétfőn, és hát ez a keresztség nyilvánvalóan előre jelzi az ő egész küldetését, az ő kereszthalálát és feltámadását is. Nem azért keresztelkedik meg, mert neki szüksége lenne a lelki megtisztulásra, hanem azért, hogy ezzel is jelképezze azt, hogy magára vesz a világ bűne, mint az Isten bárány. Amikor elterül a Jordánban, mindegy magára veszi mindazokat a bűnöket, amiket az emberek belemosnak, akik Jánosról meghallották és megválták ezeket a bűnöket. Amikor a feje fölött összecsukódik a Jordánnak a vize, ez előrejelzi az ő temetését, az ő halálát, és amikor újra kibukkal a víz alól, ez a földtámadásnak az előképe. És ez mindjárt a keresztségének is az értelme, hogy Krisztussal együtt meghalunk a bűnnek, a régi embernek, és újjászületünk az Isten gyermeki életre. És ez az a pillanat, amikor megnyílik előtte az ég, leszáll a Szentlélek alapképében, és maga az Atya mutatja be a világnak az egyszülöttjét, ez az én szeretett fiam, aki nem kedvelte. Tehát a teljes szent háromságnak a megjelenése a nagy nyilvánosság előtt. A mi keresztségünk is erről szól, hogy leszárták a Szentlélek birtokba lesz a mi lényünket, és az Atya rólunk is kijelenti, hogy ez az én szeretett fiam, aki nem kedvelte. És végül hát a kárnai mennyegző, ugye ez a bor már előre jelz Jézusnak a vérét, és nem véletlenül, hogy egy lakodalomban történik az első csoda, hiszen az Úr Jézus maga is tőle végig jön a világba, hogy szentültelen tiszta jegyesség magához kösse, örök szövetséggel magához édesgesse az ő mennyasszonyát, az egyházat, és hát ez a nász majd a kereszten Krisztus vérével fog megpecsételni. Erre az eseményre is külön gondolunk majd, külön ünnepeljük majd a tízkereszt utáni második vasárnapon. Tehát mind a három eseményben az Úr dicsőségének a felrúgása megjelenése mellett megjelenik a Szent Nász gondolata. Énekelni fogjuk a visszenteléskor, hogy el akkor mennyi egyességgel megjelenik az egyház, mert Krisztus nem most a bűnei a keresztségben. Bölcsek ajándékokkal sietnek a király mennyegzőre, és a borrá vált víznek örvendezik a násznék. Mi is erre a mennyegzőre sietünk a mai napon, kitűnk aranyába, imádságunk tömjénével, és áldozatos szeretetünk mirájával, hogy mennyei egyesünkkel örökre egybe kapcsolódjunk, hogy mi legyünk az a Jeruzsálem, amely fölött felragyog az ő dicsősége, és amely